Testvéri szeretettel köszöntök mindenkit, vendégeinket, testvéreinket és a gyerekeket. Isten kegyelméből olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy az a Biblia szakasz, amiről szeretném, hogy közösen elmélkedjünk, az egy olyan szerencsés, egy olyan érdekes, egy olyan rendkívül ilyen érdekes történet, ami a gyerekeknek is megragadja a képzeletét, és most lehetőségem van arra, hogy szeretném a gyerekeket behívni ide, kérem a szülőket, és akik a gyerekekkel vannak, hogy küldjék ide előre a gyerekeket, mert a történet nekik lesz röviden, számukra legérdekesebb része elmondva, és szeretném, hogyha a felnőttek is figyelnének, tehát a fiatalok és azok is, akik fiataloknak érzik magukat. A Bibliában igaz történetek vannak, tehát nem mese. Viszont rendkívüli érdekes történetek vannak a Bibliában. A felnőtteknek, akik szeretnék a ma délelőtti témát követni, felhívom a figyelmüket, hogy a Bibliájukat, hogyha megnyitják, akkor Mózes 4. könyve 22., 23. és 24. fejezetében leírt ige szakaszról lesz szó. De akkor először a gyerekekhez. Hadd kérdezzem meg, hogy az állatok milyen hangot adnak ki? Például a bárány milyen hangot ad? Mondjad. Így van. És a kecske? Megeg. És a liba? Igen, így van. Szerintetek az állatok beszélnek-e? Beszélnek. Hát a filmekbe, a rajzfilmekbe és az animációs filmekbe halljuk őket beszélni, igaz? De a valóságban az állatok beszédét mi nem értjük, hiszen a kutyák ugatnak, a szamár azt mondja, hogy i-á, és nem tudjuk, hogy ez mit jelent. És a Bibliában van egy érdekes történet, ahol képzeljétek el, az állat beszél. Két helyen olvashatunk a Bibliában erről, de a mindenható Isten az a valóságban megadta az állatnak a beszéd képességét, mert a Biblia története úgy kezdődik, hogy a kígyó beszélget Évával, de tudjuk nagyon jól, hogy ott nem a kígyó beszél, a beszéd képességét Sátán nem tudta adni a kígyónak, hanem ő beszélt, és a kígyót használta csak föl. Hát a történet ott kezdődik, hogy az Izrael fiai a 40 éves vándorlás végén vannak, Moab síkságán tábort ütnek, és a moábita király megijed. Ez a történet egy királyról szól, és egy prófétáról. És hogy a Bibliában könnyen megjegyezhető legyen a történet szereplőjének a neve, a moábita királyt úgy hívják, hogy Bálák, és az Isten prófétáját, aki mezopotámiai, azt meg úgy hívják, hogy Bálán. Tehát egy betű a különbség, a végén az egyiknél K betű van, ezt így könnyen megjegyezhetitek, hogy a Bálák a király, és Bálán pedig a próféta. Megijed, tudja, hallotta hírekről, hogy Izrael milyen csodálatos módon vonult ki Egyiptomból, hogy Isten hogy velük volt, hogy segítette őket, és ez félelemmel töltötte el. És nagyon érdekes, ez a király, ez pogány király volt. De figyeljétek meg, hogy milyen okos. Nem a saját bálvány isteneihez fordul, nem a saját profétáihoz, hanem tudja, hogy Bálám az az Isten profétája. És úgy van vele, hogy mivel fegyverrel nem tudja legyőzni, mivel nem akar az Istennel szembeszállni, ezért Bálámhoz fordul. És van egy nagyon érdekes kérdése. Úgy akar ártani Izrael népének, hogy elhívja ezt a profétát, gazdag ajándékkal látja el, megvásárolja azért, hogy mondjon Izrael népére átkot. Tudjátok, mi az átok? Mondjad.
Amikor a mesékben elvarázsolnak valakit, és ember volt, és kutyává változik.
Hát az átok, az egy rossz kívánság. Amikor valakinek ártani akarunk, akkor arra átkot mondunk, és tudjátok, a Bibliában a királynak az volt a szándéka, hogy varázslással győz majd Izrael fiaid. A Biblia leírja, hogy a varázslás az egy borzalmas nagy bűn. És úgy akart Isten népének, Izrael fiainak ártani, hogy a próféta majd átkot mond. Mert az átokkal ellentétben, ugye az átok az egy rossz kívánság, rosszat kívánni valakinek, és hogy azzal történjen meg, az áldás pedig ezzel ellentétben, ha az átok rossz kívánság, akkor az áldás milyen szerintetek? Az meg jó kívánság, így van. És a király követei fölkeresik Bálámot. És elmondják, hogy a királyuk miért küldte őt, hogy mondjon átkot Izrael fiaira. És itt lép be a történetbe Isten. Isten megjelenik a prófétának éjjel, képzeljétek el, tehát ő az Isten prófétája, és megkérdezi, hogy hát kik ezek, akik itt vannak. És akkor Bálám elmondja, és Isten határozottan a prófétának a lelkére köti, hogy ne menj el velük, ne menj el velük, ne átkozd meg Izrael fiait, mert én megáldottam őket. Hát a követek csalódottan visszaindulnak a királyukhoz, Bálákhoz, és hát elmondják, hogy mi történt. És Bálák úgy gondolja, hogy kevés volt az ajándék, még több ajándékot küld, és fejedelmeket küld követként, hogy hát próbálják megnyerni, hogy talán hallgat majd rájuk. És ebben a történetben az a legérdekesebb, hogy a követek megkeresik, elmondják, és hát Bálám habozik. De nagyon csábító a rengeteg arany. Nagyon csábító az a lehetőség, hogy a moábita fejedelmek, a legrangosabb, a legelőkelőbb emberek jöttek el, és kérik őt arra, hogy tegyen eleget a király kívánságának, aki azt szeretné, hogy átkozza meg Izrael fiait, azokat, akiket egyébként Isten áld. És akkor Isten másodszor is megjelenik néki, és azt mondja, hogy hát jó, hát ha ennyire akarsz menni, akkor menj el. És itt lesz a történet nagyon érdekes. Felnyergeli a szavarát, Bálám, és két szolgájával elindul. És ahogy megy az úton, egyszer csak a szamár megáll és kitér. És tudjátok, miért állt meg a szamár? Mert a szamár látja az Isten angyalát kivont karddal. Bálám nem látja, de a szamara látja, és letér. Bálám úgy megharagszik a szamarára, hogy elkezdi ütni, verni a szamarát. Szerintetek, amikor az egyik ember megveri a másikat, vagy az egyik gyerek verekszik, verekedtetek már, vagy láttatok már verekedést? Nem? Láttál? Ez ugye, hogy nem helyes dolog, ugye? Amikor egyik gyerek megveri a másikat. És az állatokat szerintetek szabad ütni? Nem. Hát ez egy nagyon rossz dolog. És Bálám meg jól megveri a szamarát. De az angyal az továbbra is ellenkezik a prófétával, és most egy olyan helyen áll meg, ugye ez most egy széles helyen volt, le lehetett balra is, jobbra is térni az útról, de most egy olyan helyhez értek, ahol kerítés volt mind a két oldalon, és a szamár, amikor megint meglátja a kivont kardú angyalt, akkor a szamár megint megáll, megijed, és oda szorítja Bálámnak a lábát a kőfalhoz. Hát feldühödik a próféta, és megint jól megveri a szamarát. És harmadszor, amikor tovább megy, azon az úton, ahol az Isten azt mondta neki, hogy ne menjen, és ugye feltételként kapta azt is, hogy jó, ha elmész, de akkor is azt fogod mondani, amit én akarok. Amit én mondok neked. Nem mondhatod azt, amit a király kér tőled. És most egy olyan helyre élnek, ahol nem lehet kitérni, se jobbra, se balra. És képzeljétek el, az angyal ott áll a kivont karddal. És akkor a szamár megáll, lerogy a földre, és akkor elkezdi megint verni a szamarát. És képzeljétek el, most egy nagyon érdekes dolog történik, a szamárnak Isten adja a beszéd képességét, és a szamár megszólal, és a szamár elkezdi mondani Bálámnak, hogy miért versz meg engem, hát nem én vagyok az a szamár, aki mindenhova elvittelek téged, hát történt ilyen, és képzeljétek, a legérdekesebb az egészben az, hogy Bálám visszaszól a szamárnak, elkezd beszélni a szamárral. és azt mondja, hogy nem. Tehát igazat ad a szavának, hogy tényleg nem történt ilyen. És ekkor egy nagyon érdekes dolog történik. Isten megnyitja a Bálámnak is a szemét, és látja. Látja az angyalt a kibont karddal. És akkor az angyal elmondja neki, hogy ha te szamarad, nem áll meg, és tovább jöttél volna az úton, én megöltelek volna. És akkor Bálám nagyon megbánja azt az egészet. És akkor az Isten megengedi, hogy tovább menjen, és egy nagyon érdekes módon fejeződik be a történet. A király fölviszi egy magas hegyre, hogy áldást mondjon, és képzeljétek el, áldást mond, nem átkot mond. Aztán e fölviszi egy másik hegyre, és elmennek egy harmadik hegyre is, és Bálám mindig áldást mond, nem tudja megátkozni Isten népét. Hát remélem, hogy ez a történet érdekes volt, és hogy soha nem felejtitek el, és a Bibliában még rengeteg ilyen érdekes történetet olvashattuk, amelyben nagyon sok tanulság van. Köszönöm a figyelmeteket! És akkor most, kedves gyülekezet, nyissuk meg Isten igéjét, és Máté evangéliumában a 6. fejezet 24. versében találjuk a mi közös délelőtti elmélkedésünk alapgondolatát. Máté evangéliumában a 6. fejezet 24. versében Máté a következőképpen örökítette meg számunkra Jézusnak a szavait. Máté evangéliuma a 6. fejezet 24. verse. Senki nem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattak Istennek és a mamonnak. A Bibliában számos példát találunk és láthatunk arra, hogy hogyan munkálkodik egyes emberek életében Isten kegyelme. Hogyan tanítja Isten azokat, akik készek őt követni, és oda figyelni az ő tanításaira. Ez a három fejezet viszont arról szól, hogy Isten a tőle távolodó embert is vissza akarja fordítani arról az útról, amely a veszedelembe visz. De hogyha az emberbe sokkal nagyobb a pénz szeretete, a mamonnak a szeretete, Isten szereteténél, akkor ez végzetes következményekhez vezet az ember életében. Bálám tragikus története is egy az ilyen példák közül. Bálám különleges képességeket kapott Istentől. Bálám próféta volt. Bálám nem hamis próféta volt, Bálám Isten prófétája volt. És azokat a képességeket, amiket Istentől kapott, azért, hogy környezetében, népének és az embereknek áldására váljon, hogy áldására szolgáljon, ezeket a képességet önző módon a saját hasznára fordította. Isten kinyilatkoztatta az ő akaratát világosan, egyértelműen, és látjuk azt ebben a történetben, hogy Bálám mégis szembe megy az Isten akaratával, mégis a saját akaratát akarja érvényesíteni. Kedves gyülekezet, az önző emberi elképzeléseket nem lehet összecserélni Isten útjával. Nem lehet összecserélni Isten tervével. Istennek mindenkivel, mindenki számára van egy terve, hogy hogyan akarja őt üdvözíteni. Istennek terve van a szolnoki gyülekezettel. Istennek terve van veled. A kérdés az, hogy felismered-e életedben Isten akaratát, Isten szándékát. És a Bibliában lévő történetek a mi tanulságunkra irattak meg. Bálám, aki Isten prófétája volt, a hit útjáról, az anyagi érdekek útjára tévedt. És ezért elbukott a nagy küzdelemben. Korábbi céljait feladta, megtagadta az Isten iránti engedelmességet, és az Isten útja helyett, itt ebben a három fejezetben azt látjuk, úgy örökítette meg a mi számunkra a Biblia, hogy a saját útját járta. És a tanulság, kedves testvéreim, az, hogy mi is így járhatunk. Nagyon könnyen becsaphat bennünket is Sátán. És milyen érdekes, megfigyeltétek, Isten sokféleképpen szól az emberhez. Természetes úton, közvetlenül és természetfeletti úton. Hát látjuk azt, hogy Főisten képes fölhasználni még Bálám szamarát is azért, hogy okuljon, hogy tanuljon, hogy lásson. Bálám a történetből látjuk ennek ellenére engedetlen volt. Nem fordult szembe a bűnnel, nem utasította el a kísértőt, és így egyre mélyebbre süllyedt. Egyre jobban távolodott Istentől. A korintusbeliekhez írt második levélben Pál apostol erről az állapotról, amiben Bálám került, a 4. fejezet 4. versében azt mondja, hogy a világ szeretete, a világ istene megvakította. És valóban egy olyan kontraszt, nem, hogy az állat látja, a proféta pedig nem látja. És ez egy tragikus, főleg akkor, ha tudjuk, hogy hívták a profétákat. A proféták voltak a látók. A profétáknak Isten megmutatott olyan dolgokat, amiket a többi embernek nem, azért, hogy ezt a látást, ezt az isteni látást közvetítjék. És most itt azt látjuk, hogy a látó nem lát, az állat pedig lát. És hogyha az alapigénkre gondolunk, akkor korunkban egy nagyon komoly üzenet hangzik el. Hiszen most egy olyan világban élünk, ahol még a csapból is az folyik, hogy az emberek milyen korruptak. Hogy a politikusokat meg lehet vásárolni, hogy az emberek kikényszerítik azt, hogy előnyhöz jussanak, úgy, hogy megvásárolnak embereket. Az emberek megvesztegethetők, a mai életben úgy lehet boldogulni, ez a példa, nem nincs tisztességes piaci verseny, hanem a korrupció hatott át mindent. Persze az állam az küzd a korrupció ellen, vannak ilyen programok, ugye? Ki ne találkozott volna már az életben, vagy fog találkozni a fiatalok, hogy meg akarják vásárolni a hűségedet, meg akarják vásárolni a szakértelmedet, meg akarják vásárolni, hogy te legyél eszköz egy másik ember egy üzlet tönkretételében. Mert úgy gondolják nagyon sokan, hogy a pénzzel minden elérhető. És itt válik igazán aktuálissá napjainkban az, amiről ez a történet szól. Bálám, figyeljük meg, két urat akart szolgálni. Jézus világosan kijelenti, hogy nem szolgálhatunk az Istennek, és nem szolgálhatunk a mamonnak. De az ember megpróbál, a hívő ember is megpróbál kompromisszumot kötni, megpróbálunk megfelelni a világnak. Bálám két urat akart szolgálni, az Istent és a mamont. Mind a két világot meg akarta nyerni, az örök életet is, és ezt a világot itt is boldogulni akart. És Sátán becsapta. A vesztét okozta. És majd a történet végén látjuk, miután levontuk ennek a történetnek a tanulságait, amelyek segítenek bennünket ebben az életben, akkor látjuk azt, hogy mi is lett a vége a prófétának. Milyen szomorú, tragikus vége lett ennek a történetnek. És ezt már jó, ha most szem előtt tartjuk. És a Biblia milyen tanácsokat ad Bálám hozzáállásával, Bálám választásával, Bálám viselkedésével kapcsolatban, aki ne feledjük el, Isten prófétája volt. Itt nem a hívő és a hitetlen közötti ellentétek feszülnek egymásnak, hanem az, hogy Sátán hogyan tudja, ha az ember belemegy a hívő embert is, még ha Isten prófétája elbuktatni. Hogyan tudja megnyerni magának? És én nem tudom, hogy mi az életben kerültünk, vagy kerülhetünk olyan helyzetbe, mint amilyenbe Bálám került. Nem tudom, hogy nekünk az élet ad-e ilyen lehetőséget, hogy ilyen hatalmas kísértést, amivel Bálámnak szembe kellett nézni. Látjuk azt, hogy Sátán mindenre képes. Az a hatalmas kísértés, amivel ő szembenézett, az arra mégis van Istennek válasza. És az a baj, hogy ezt Bálám nem tartotta szem előtt. Bálám erre nem figyelt oda. A 139. Zsoltár 23. és 24. versét olvassuk csak el közösen. Figyeljétek meg, Figyeljétek meg, hogy itt a Zsoltár írón keresztül Isten milyen tanácsot ad egy ilyen élethelyzetben. Amikor ki vagyunk téve a kísértéseknek, amikor rá akarnak venni, hogy legyél te is korrupt. Amikor meg akarnak vesztegetni, vagy egy megvesztegetésben föl akarnak használni. Vizsgálj meg engem, ó Isten, ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat, és lásd meg, ha van-e nálam gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Ez volt a Zsoltár író kívánsága. Milyen szép cél, nem? Ha ez a lelkület lett volna Bálámban, ha Bálám ilyen őszintén fordult volna Istenhez, akkor el tudjuk képzelni, hogy az Isten nem segíti meg őt? A történet ott kezdődik, hogy egy kicsit időben és helyben helyre tegyük, hogy a 40 éves pusztai vándorlásnak a vége felé tartunk. Izrael már Kánaán határában táborozik, sok győzelem van már a hátuk mögött, a Moábita Alföldön, a Jordán keleti partján Jerikóval szemben táboroznak le, és a Moábita király, látva az emoreusok bukását, szövetségre lépett a midianitákkal. Azt látja, azt érzi és tudja, mint ahogy a gyerekeknek már elmondtam a történetben, hogy ő ezzel a néppel szembe tehetetlen. És megpróbál emberi módon mindent annak kapcsán, mint egy felelős uralkodó, hogy népét és a saját egzisztenciáját is megmentse, megpróbál lépni, megpróbál tenni emberi módon. És ne felejtsük el, Sátán eszközeként teszi ezt. Látja azt, hogy hagyományos fegyverekkel Izraelt nem tudja legyőzni. Hallott, tudja a kivonulás történetét. Egyiptomból. Tud róla, hogy mi lett a fáraó seregének a sorsa, amely azt lehet mondani, hogy a kor legkorszerűbb hadserege volt. Csak egyet tehet, ha Izraelt megpróbálja Isten iránti hűtlenségre csábítani. Nagyon érdekes ebben a történetben, a prófétaság lelkének az írásaiból tudjuk, hogy milyen óriási téve, hogy a félelem nagyon rossz tanácsadó. Ha ő tudta volna, hogy az Isten tervei nem sértik Moáb érdekeit, akkor valószínűleg nem lépi meg ezt a lépést. De nem tudta. Izrael reánézve, a moábitákra nézve nem jelentett veszélyt. De ő úgy gondolta, ő úgy érezte, Sátán ezt a félelmet használta ki, hogy rossz útra lépjen. És ezen a ponton lép be Bálám a történetben, mint Isten prófétája. Ki volt Bálám? Egykor híres próféta volt. Isten prófétája volt. Azt is tudjuk a Bibliából, hogy Mezopotámiában élt. Azt is tudta, hogy Isten különleges képességekkel áldotta meg, amivel segítségére lehet, hasznára lehet saját népének. Megismerte Izrael Istenét. Tudta, hogy Istennek mi a terve a választott néppel. De ő emberi érdekből szembefordult Isten akaratával. Amikor Izrael ellenfelei nem tudták fegyveres erővel legyőzni a népet, akkor megváltoztatták a stratégiájukat. Úgy gondolták, hogy belülről gyengítik meg. Amikor nem lehet szemből, akkor megpróbálják az ötödik hadoszlop stratégiáját alkalmazva győzni. Aztán látjuk azt, hogy Bálám első proféciája hizelgő volt Izrael nézve, hiszen arról beszél, hogy Isten ereje olyanná tette a választott népet, mint kiterjesztett völgyek, mint a kertek a folyóvíz mellett. A 24. fejezet 6. versében olvashatunk erről. Hát aki nem vállalja Isten tényleges szolgálatát, ebben a történetben egyértelművé válik, a próféta élete, a próféta döntése, a próféta lépései arra mutatnák rá, akkor akarva, akaratlanul Sátán eszközévé válik. És ez így van a mi életünkben is, kedves testvérem, az én életemben, a te életedben is. A fiatalok életében is. Vagy Isten szolgálod, vagy Isten esztőzévé válsz ebben az életben, vagy nincs középút. Ne áltassuk magunkat. Nincs harmadik út. Nincs harmadik választási lehetőség. Csak kettő dologból választhatsz. A királyi követek 2 hetet utaztak. Gondoljátok el! A király a legelőkelőbb, a leggazdagabb, a legbefolyásosabb embereit küldi el. Megrakott szekerek, arannyal, ezüsttel, ami az emberi szemet elkápráztatja. És ebben Bálám elismerést látott, nem? De nem akárkik jönnek hozzám, egy király küldi el hozzám a követeit. És nem is kér tőlem olyan nagy dolgot. Mondjak egy átkot. Milyen jó lenne Istentből az egészből úgy kikapcsolni. Milyen jó lenne, ha az Isten nem lenne. El tudom képzelni, és lehet ilyen és hasonló kérdéseket föltenni, hogy micsoda vívódás volt a prófétában, amikor látja e világ elismerését, az anyagi javakat, amelyek biztosítanák a jövőt ezen a világon, hátralévő éveit gondtalanul töltheti. A példabeszédek könyve 29. fejezet 5. verse. De jó lett volna, ha ebben a pillanatban eszébe jut a prófétának. Itt bölcsámon azt mondja, hogy a férfi, aki hízelkedik barátjának, hálót vett lábai elé. Bálám nagyon jól tudta, hogy Izrael fiain Isten kegyelme nyugszik, egészen addig, ha engedelmesen követik Isten akaratát. A különböző ajándékok azonban kísértést jelentettek a számokra, számára. Bölcs Salamon a példabeszédek első fejezet 10. versében azt tanácsolja, és nem csak Bálámnak, hanem itt és most nekem és neked is, hogy fiam, ha bűnösök el akarnak csábítani téged, ne fogadd beszédüket. Hadd áruljak el egy dolgot. Én úgy boldogultam ebben az életben a mai napig, hogy a Biblia tanácsait használtam. A magánéletemben, a munkámban, az emberi kapcsolataimban. De sokszor működött az Isten tanácsa, amikor megfogadtam. És ezt még észre is vették. Észrevették a munkatársaim, észrevették a főnökeim. Milyen jó lenne, ha megfogadnánk Isten tanácsát. És ugye nagyon érdekes dolog történt, a gyerekeknek is kihangsúlyoztam ezt, ha észrevettétek, hogy megjelenik az Isten. Amikor a követek ott vannak, éjjel Isten személyesen fölkeresi Bálámot. Melyikünkkel történne meg ilyen? Azt látjuk, hogy Isten nagyon sok embert megkeresett. Nagyon sok emberrel személyesen elbeszélgetett. Micsoda megtiszteltetés, nem? Hát kell ennél nagyobb nyomaték, hogy az Isten szavára hallgassunk. Próbálom feszíteni a húrt, hogy lássuk, hogy Bálám milyen lehetőségeket kapott. És ennek ellenére szembefordult Istennel. Ennek ellenére a mamont választotta. Neki lehetősége volt az Istennel színről színre beszélni. A 22. fejezet 9. versében így olvassuk. Figyeljétek meg, milyen érdekes, és remélem kivetítik. Tehát 4. könyvnél tartunk, a 22. fejezet 9. verse. Eljöve pedig az Isten Bálámhoz, és egy nagyon érdekes dolgot mond. A mindenható Isten, figyeljétek, tehát a mindenható Isten, aki mindenről tud. Kicsodák ezek a férfiak te nálad? Jók az Isten kérdései, nem? Hát amikor megkérdezte az első emberpárt a bűneset után, hol vagy Ádám, akkor ugye nem arra volt kíváncsi, hogy Ádám és Éva a kert melyik részébe bújt el, nagyon jól tudta, hogy hol vannak. Amikor az Isten kérdez, az Isten kérdései arra akarnak rámutatni, azért kérdezte Ádámot és Évát, hogy meglássák, mi lett az engedetlenségük következménye. és milyen jó lett volna, ha Bálám ugyanazt a kérdést teszi fel, ha az ő lelki hozzáállása, az ő lelkülete ugyanolyan lett volna, mint Saulusnak ott a damaszkuszi úton. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Milyen jó lenne, ha mi is nem úgy reagálnánk az Isten kérdésre, amikor az Isten megkérdezi tőled, és álljunk meg itt egy pillanatra, téged kérdezett már meg az Isten? Engem is sokszor. A lelki ismereteden keresztül, nem? Ugye? Tudtuk. Tudtuk, hogy nem jó. Gyerekkorunktól kezdve tudjuk, hogy amit most tenni akarunk, nem mondhatod, hogy téged még nem kérdezett meg az Isten. Az Isten fölhasználja mindannyiunk lelki ismeretét. Isten megkereste Bálámot, és megkérdezte, mit cselekszel? Az Úr kérdéseinél nekünk van szükségünk a válaszra, nem az Istennek. És a 12. vers, figyeljétek meg, egy nagyon határozott, ebben az élethelyzetben, az óriási kísértések között Istennek van egy nagyon határozott álláspontja, elmondja, hogy mi az ő akarata. Mit mond? Ne menj elő velük, ne átkozz meg azt a népet, mert áldott az. Ugye a király, Bálák azt szeretné, hogy mondjon átkot Izrael népére. Isten ezzel ellentétben mit mond? Azt a népet én megáldottam, ne menj velük. És figyeljük meg, hogy a teljesen egyértelmű utasítás ellenére Bálám válaszából kidűnik, hogy nem teljesen azonosította magát az Isten álláspontjával. Hanem nyitva hagyta a lehetőséget a földi áldások elnyerésére is. Milyen ígérettel csábította, és ezt most érdemes megnézni, a 16. és 17. verset nézzük, csak meg közösen, figyeljétek meg. Ezt mondja Bálák, Cipornak fia, kérlek, ne vonakodjál eljönni hozzám, mert igen, igen, megtisztellek. Ezt nem akárki mondja. Ez olyan, mintha Orbán Viktor téged megkeresne követek által, és azt mondja, hogy gyere el hozzám, és igen, igen, megtisztellek. Ezt csak azért hozom, hogy képzeljük el ezt az élethelyzetet. És most figyeljétek meg, most jön a legérdekesebb rész. Akármit mondasz néked, nékem megcselekszem. Hát én Keresztelő János története jut eszembe erről, mert Heródes is tett egy ilyen könnyelmű ígérletet Heródiásnak. Akármit kérsz tőlem, kedves gyülekezet, belegondoltunk már ebbe? Te mernél ilyen ajánlatot mondani, hogy bármit kérhetsz tőlem? Megteszem. Milyen felelőtlen, milyen meggondolatlan. És milyen csábító a másik oldalról. Most gondoljátok el, Bálám. Azt üzeni a király, bármit kérsz tőlem. Bármit kérhetsz. Azért hangsúlyozom ezt egy kicsit ki, mert látnunk kell, hogy mekkora a kísértés, hogy Sátán mindent bevet. És ne gondold, hogy ez a te, vagy az én életemben, egy-egy élethelyzetben, szituációban másképp működik. Mindent be fog vetni. Mert ő nem szeretne téged az örökké valóságba látni. Mert ő nem szeretné, hogy te fogadd el Jézus Krisztus áldozatát. Mert ő azt szeretné, hogy minél több embert magával ráncson az örök nem létbe, a pusztulásba, a kárhozatba. És ezért mindent megtesz. Az ő sorsa már megpecsételődött. A kereszt Jézus Krisztus győzelméről beszél. És azt mutatja neked és nekem is minden embernek, hogy győzhetünk. Hogy el lehet hagyni ezt a földet, ami pusztulásra van ítélve. Mert ez a föld el fog pusztulni. Mint ahogy már egyszer elpusztult. És csak 8 ember élte túl. A sok befolyásos ember, a többszöri sürgető idézett késztetés. És ugye kiderül, hogy Bálám egy bizonyos árért kész volt magát eladni. A bűn látszólag nyereséggel jár. De mit használ, ha az ember az egész világot megnyeri, de lelkében? Lelkében kárt val. Máté evangélium a 16. fejezet 26. versében olvashatjuk ezt. Bálám nagyon jól tudta, hogy az Isten akaratát nem lehet aranyér áthágni. Mégis azt kérte a követektől, hogy ezt a 19. versben olvashatjuk, hogy hadd tudjam meg, mit szól az Úr ismét nekem. Lebegteti a témát, nyitva hagyja a lehetőséget. Bálám azokhoz csatlakozott, akikről a Biblia azt mondja, hogy nem engedtek az én tanácsomnak, megvetették minden én feddésemet, esznek ezért az ő útjuknak gyümölcséből. Példabeszéd 1. fejezet 30 és 31. verse. De szomorú, hogy mindig voltak ilyen emberek, most is vannak, és sajnos lesznek, akik nem engednek a tanács, Isten tanácsának. Akik megvetik Isten feddését. De azt mondja Isten, hogy az ő választásuk, az ő útjuk, gyümölcsét meg kell, hogy ők fogják megenni saját maguk. Az ok és az okozat összefüggései nem csak a fizikai világban élnek. A lelki világ törvényszerűségei. Ugyanúgy. A Pátriárkák és Proféták című könyv 411. oldaláról ezzel kapcsolatban hallgassatok meg idézetet. Bálám esete nem egyedülálló. Jelenleg ezrével vannak olyanok, akik ehhez hasonlóan viselkednek. Semmi nehézségük nem lenne kötelességük megismerése és felismerése terén, ha az összhangban lenne hajlamaikkal. A Biblia világosan eléjük tárja, vagy a körülményeik és józan eszük megmutatják körül kötelességüket. Mivel ezek a bizonyítékok ellentétben állnak vágyaikkal és hajlamaikkal, ezért gyakran félretezik ezeket. És Isten elé mernek járulni, hogy megtudják még kötelességüket. Döbbenetes, nem? Nem tudom, észrevettétek-e, három dolog az, amivel Isten engem, téged, mindannyiunkat, akár fiatal, gyermek, akár idős, figyelmeztet. A Biblia, észrevettétek az idézetből? A Biblián keresztül figyelmeztet Isten engem. A Biblián keresztül figyelmeztet Isten minden embert. A másik, a körülmények. Voltatok már, amikor nagyon akartatok valamit, és a körülmények nem sikerültek? De nagyon akartad. És akkor se. Én voltam ilyen helyzetben. És volt már, amikor nagyon akartunk valamit a feleségemnek ketten, és én már föladtam, de ő még mindig akarta. És nem sikerült harmadszorra, nem sikerült negyedszerre se. És aztán utána úgy hát akkor ezek biztos, hogy nem véletlen. Biztos, hogy a gondviselés. Hogy mi nagyon szeretnénk, mi nagyon jónak látjuk, de az Isten valamitől meg akar óvni, védeni bennünket. Én csak azért mondtam el, hogy Isten nem csak a Biblia, a körülményeket is felhasználja arra, hogy megállítson. És kedves testvéreim, nekem a harmadik tetszik a legjobban. Én 20 évesen a harmadik miatt döntöttem Isten mellett. A józan ész. Isten megáldott bennünket értelemmel. Logikus gondolkodással. Három dolog van ebben az életben, amely mindannyiunk rendelkezésére áll ahhoz, hogy a jó úton járjunk. Azon az úton, amelyet keskeny útnak nevez Jézus, és nem a széles úton, de a keskeny út az örökké valóságra visz, a széles út, amit Bálám is választott, az pedig az örök nem lét felé, az a kárhozat útja. Bálám, ugye, látszólag engedelmeskedni akart Isten akaratának, de Isten előtt nem volt mentség a bűnére. Nagyon érdekes, a gyerekeknél nem hangsúlyoztam ki, de a 21. vers. Károlyi fordítása nagyon jó, az új fordítás nem adja vissza. Korán reggel fölkelt. Tehát a helytelen úton, tehát mindent megtett, hogy a mamon szeretete, kedves testvérem, ugye, korán, nem volt, ráér ez az egész ügy, Mindegy, hogy mikor indulok el, nem. Korán reggel mindent megtett. Épp úgy, mint Ábrahám vagy Mózes, mégis mekkora különbség van a cselekedetekben az indítékok között. Aztán a 34. verset olvassuk el. Mert Bálám válaszolt az Úr angyalának. A történetet elmondtam itt a gyerekek nyelvén, de érthető volt mindannyiunk számára. És én azt hiszem, hogy a mai nap lehetősége van mindenkinek, hogy a Pátriárkák és Proféták könyvében a 400. oldaltól, vagy Mózes 4. könyve 22., 23., 24. fejezetét ma még elolvassuk. Az idő nagyon, nagyon rövid, nagyon kevés, lehetne erről nagyon sokat beszélni. Én csak a legfontosabb dolgokra szerettem volna rámutatni, lehetetlen 3 fejezetet most itt elolvasni. Abból indultam ki, hogy már nagyon sokan olvastuk ezt a történetet. A gyerekeken láttam, lelkész testvérünk gyermekei ismerték a történetet. Az ötletet egyébként az unokáim adták. Nyáron, egyébként én meg voltam döbbenve, mert ott rengeteg gyerek van az érdi gyülekezetbe, és gyerekszombatiskola van, és kérdeztem tőlük, hogy ismeritek ezt a történetet? És nem, és nagyon tetszett nekik. És ez adta az inspirációt, hogy ezzel a témával lehet készülni gyerekeknek, lehet készülni a felnőtteknek, és engem is nagyon elgondolkoztatott. És én úgy éreztem, hogy ez a téma aktuális. Hogy ez az a téma, amit nem csak a gyerekekkel, hanem mindenkivel megoszthatok. Ez az a téma, ami rengeteg tanúsággal szolgál mindannyiunk számára, abban a világban, itt és most, ahol éppen élünk, azokkal a kihívásokkal szemben, amivel a fiatalok is szembe kerülhetnek. És azért gondolkozzunk már egy picit azon, hogy jogtalan előnyhöz jutni anyagi áldozatok árán. Azért a magyar állam törvénye is büntetik. Nem csak Istennek nem tetszik ez, nem? És mégis. A legfelsőbb szinten látjuk a rossz példát. És látjuk, hogy a hozzám közel álló emberek megtehetik, a velem szembe álló embereket meg börtönbe zárjuk. Ugyanezért, igaz? Na hát, ilyen igazságtalan világban élünk, ahol igazságszolgáltatás nincs, jogszolgáltatás, az van. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy csak a Biblia ítéli el ezt. Amikor egy ember lehetőséget ad arra, hogy megvásárolják, a társadalom törvényei is elítélik. Az, hogy a társadalom képmutató, ne csodálkozzunk ezen. A Jézus korabeli hívők is képmutatók voltak, nem? Jézus ezt hányja a szemükre állandóan a farizeusoknak, nem? Akik egyébként jó emberek voltak. Istenfélő, hívő emberek voltak. Csak képmutatók, mert mit mond Jézus, hogy milyenek ők? Mint egy kívülről rendbe rakott sír. Belül meg tele vannak csontokkal. Hát igen, ez a képmutatás. Amikor valami mást mutatok, mint ami egyébként belül van. Amikor embereknek tetsző életet élek, ami egyáltalán nem tetszik Istennek. Amikor Bálám meglátta a kívánt kardú angyalt, aki elmondta neki, hogy a szamár okossága mentette meg az életét, akkor megértette a veszedelmet, de a bűnt nem ismerte föl. Mondd azért Bálám az Úr angyalának, vétkeztem, mert nem tudtam, hogy te állsz előttem az útban. Most azért, ha nem tetszik ez néked, visszatérek. Hát mi ez, ha nem egy bűnvallomás? Kedves testvéreim, óhatatlan, lehetetlen, hogy most ne gondoljunk Péterre meg Júdásra. Mind a ketten Jézus tanítványai, mind a ketten elárulták mesterüket, és mind a kettőnek volt egy bűnvallomása, igaz? Bálám bűnvallomása melyikhez hasonlít? Hát a Júdásaihoz, nem? Júdás is bánt mindent. Sőt, annyira bánta, amit tett, hogy nem tudott ezzel az érzéssel tovább élni, és fölakasztotta magát. Véget vetett a saját életének. Úgy nehezedett rá az a súly, az a teher, az a helytelen döntés. Péter is áruló volt. Péter is megbánta. Látjuk, hogy micsoda különbség van Júdás és és Péter bűnvallomása között. Júdásnak nem tudott megbocsátani Isten, Péternek megbocsátott. Tehát megijedt Bálám az engedetlenség következményeitől, de nem ijedt meg a bűntől. A következményektől félt. Minden lépés, kedves testvérem, kedves gyülekezet, amit Bálám a saját elgondolása szerint tett lefelé vezető lépés volt. A történetben nagyon érdekes, ha elolvassuk a Bibliában, akkor Bálák örömmel siet a megérkező próféta elé, fölviszi egy magas hegyre. A moábita isteneknek kiáró tisztelettel fogadták. Na hát innen már nem lehetett visszatérni. És tudjátok, hogy mi a legcsodálatosabb? Hogy amikor a király csalódik, mert az első esetben is áldást mond. Amikor a második hegyre is fölviszi, és mindent megtesz, ott is egy áldás hangzik el. És amikor még ez se elég, akkor fölviszi a harmadik hegyre, hogy na majd talán ott még több áldozatot mutatnak be. Bálám átkot és halált akart ott hirdetni, ahol Isten áldása volt. És a legcsodát, tehát ha elolvassátok a Bibliát, akkor az Új Szövetségben az evangéliumok mind visszaköszönnek, a legcsodálatosabb áldást mondja. Nem tud átkot mondani, tehát megengedte neki az Isten. De ő nem áldást akart mondani, hanem átkot. Mózes 4. könyve, 24. fejezet, 17. verse, látom őt, de nem most, nézem őt, de nem közel, csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. Kedves testvérem, az idő már nagyon eltelt, nagyon, nagyon kevés, és el lehetne még nagyon sok mindent mondani erről a történetről. Én azt hiszem, hogy itt és most be kell fejezni, de talán azt még el kell mondani, hogy amikor Bálám visszatér a hegyről, ahol a csodálatos isteni felemelő kinyilatkoztatást, látást látta, és amit neki meg kellett osztani, mert Isten lelke erre késztette, mert Isten nem engedte, hogy átkot mondjon. Ő átkot szeretett volna mondani, a király csalódott. És Bálám tudta, hogy Izrael dicsőségének titka abban van, hogy engedelmesen szolgálja az urat, ezért gonosz tanácsot ad a királynak. Amit a király megfogad. Erkölcstelen életmódra kell csábítani Izraelt. Rá kell venni Izraelt, hogy vegyenek részt a moábita Isten tiszteleten. Össze kell barátkozni velük. A legszebb moábita nőket be kell vetni ebbe az akcióba. És Izrael férfiai elbuktak, hiszen az Asztarot tiszteletéhez, Baál tiszteletéhez hozzá tartozott a kultikus paráznaság. És amikor Izrael meg akart felelni a világnak, a világ barátságának, akkor annak tudjátok, mi volt a következménye? 24 ezeren haltak meg a csapás következtében. És aztán Bálámot, Mózes 4. könyve, 31. fejezet, 8. verse tudósít erről, egy háború alkalmával megölték. Tehát meg akarta nyerni az örök életet, meg akarta nyerni ezt a világot, és mind a kettőt elvesztette. Engedjetek meg még nagyon gyorsan egy befejező gondolatot. Péter apostol óv bennünket a Bálám útjától. Júdás apostol a Bálám tévejgésétől, János apostol pedig a Bálám tanításától. A Pátriárkák és Proféták című könyvben a profétaság lelke itt és most, ma azt tanácsolja mindannyiunknak, nekem és neked. Veszélyes dolog megengedni, hogy nem keresztény érzések éljenek a szívben. Egyetlen dédelgetett bűn apránként lealacsonyítja a keresztény jellemet, és összes nemes erőit az ördögi kívánságok szolgálatába állítja. Egyetlen rossz szokás elnézése, megengedése a kötelességek közül egyetlen egynek a semmibe vevése lerombolja a lélek védőbástyáit, és megnyitja az utat Sátán előtt. Az egyetlen biztos eljárás az, ha őszinte szívből eredő imádságainkat naponta elmondjuk, mint ahogy Dávid tette, ragaszkodjatok lépteim a te ösvényedhez, nem ingadoznak lábaim. Áldja meg Isten ezeket a gondolatokat mindannyiunk szívébe. Amen. Amen.